Útmutató készül nagy napelemparkok létesítéséhez, hogy a zöld energiatermelésen túl a környezethasználat is közelítsen az ideálishoz. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő percekben tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Nagyméretű napelemparkok természetbarát telepítésére vonatkozó irányelveket dolgoz ki 12 szervezet az erőművek ideális telepítése érdekében. A Sol Services Kft. Által elindított szakértői munkában részt vesz többek között az Alteo Energiaszolgáltató NRT, a BioAqua Pro Kft., a Büki, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Geohidroterv Kft. És a Magyar Professzionális Méhészek Egyesülete. A hamarosan elkészülő ajánlásokban egyebek közt a területek több célú felhasználására tesznek javaslatot a projektben résztvevő szervezetek. A munkáról és annak okairól Farkas Gábort, a kezdeményező Sol Services Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Már 2017 óta kezdtük ezeket a projektfejlesztéseket, nagy beépített kapacitású erőműparkoknak a fejlesztését. Az 50 megawattot megközelítő mérettartományban, amikor jellemzően a hazai projekt méret még 0,5 megawattos beépített kapacitásúak voltak, és kezdettől fogva kiemelt figyelmet fordítottunk a környezetvédelmi és az ökológiai kérdésekre, hogy a Kárpát-medence egyedülálló ökoszisztémáját ne csak megőrizzük a jövő generáció számára, hanem lehetőség szerint fejlesszük, építsük is azt. Erre egy nagyon jó példa a napelemparkok esete, ami egy megfelelő szintű szakmai előkészítést és kivitelezést követően alkalmas arra, hogy az erőművek által elfoglalt barna mezős vagy aktív korábbi mezőgazdasági művelés alatt álló területeknek a diverzifikációját növelje, ellentétben az emberek fejében élő ipari jelleggel. Mi hitvallásunknak tekintjük, hogy ne csak a tiszta zöld áram termelésről beszéljünk, hanem arról is, hogy optimalizáljuk magának az erőművi területfoglalásnak a visszakapcsolhatóságát a természetközeli területek ökológiai körforgásába. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a villamos energiatermelés zöldítésével kell foglalkozni, hanem a nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelően helyet kell biztosítani arra, hogy ezeket az erőművi ipari létesítményeket is a lehető legzöldebb módon lehessen létesíteni és üzemeltetni. És erre hoztunk létre egy szakmai közösséget, 12 meghatározó szervezetet fogtunk össze, hogy közösen gondolkodva először Magyarországon hogyan lehet a nemzetközi iránymutatásokat átültetni, hogy itthon is még természetbarátabb módon tudjuk ezeket a napelemes fejlesztéseket véghez vinni.
Miért kell ajánlásokat tenni? Hogy látja sok idehaza a rossz példa?
Az elmúlt időszakban számtalan egymásnak ellentmondó és sok esetben a jó szándék ellenére káros természetvédelmi megközelítéssel találkoztunk. Ez akár hatósági, akár iparági gyakorlatból eredeztethető. És ekkor kristályosodott ki bennünk az az ötlet, hogy kell egy közös útmutató arra, hogy mérettartománytól függetlenül a napelemparkokat hogyan lehet a mikrokörnyezetükbe tágabban értelmezve fenntarthatóbb módon beleilleszteni.
Mi kell ehhez, hiszen az emberek fejében valószínűleg azért, hogy a napelemparkok igencsak természetbarát helyszínek, mert hogy ugye zöld energiát állítanak elő. Ettől függetlenül a közvetlen környezetére egy napelempark akár negatívan is hathat?
Nem, negatívan semmiképpen sem hat, de a területfelhasználásnak a jellegét azt mindenképpen lehet javítani. Ugye, hogyha kicsit tágabban közelítjük meg a kérdést, a magyar kormánynak a Nemzeti Energia Stratégiában van egy igen ambiciózus cél megfogalmazása, hogy 2030-ra a hazai napelemes kapacitásoknak meg kell haladnia a 6000 megawatt beépített kapacitást, illetve 2040-re meg kell közelíteni a 12000 megawatt beépített kapacitást. Az látható, hogy ez jelentős termőföld, illetve zöld területeknek a felhasználásával érhető el, és igenis szükség van a jövőben nagy beépített kapacitású erőműveknek az üzemeltetésére, hiszen a hazai villamos energiafogyasztás évről évre növekszik. Csak egy példa, hogyha megnézzük a 2020 decemberi bruttó villamos energia felhasználást, az az egy évvel korábbi decemberi adathoz képest nagyságrendileg 3,6%-os növekményt mutat. Ellenben a másik oldalon viszont a ma működő erőmű állomány az kiérkedő, és mi azt gondoljuk, hogy egy új generációs napelempark fejlesztésnek három alappillérnek kell megfelelnie. Az egyik nyilvánvalóan a maximális energiatermelési hatékonyság elérése, a második ilyen kardinális alapelv a természetvédelmi alapelveknek a teljesülése, illetve az utolsó az ökológiai gazdálkodás szabályainak a megvalósítása. Hogyha ezekben részleteiben belemegyünk, ugye nyilvánvalóan az erőműnek a célja a megfelelő mennyiségű villamos energiának az előállítása, de hogyha ez nem átgondolta, nem egy megfelelő tervezési körültekintéssel készülő műszaki kialakításon nyugszik, könnyen előfordulhat, hogy egy naperőmű céltalanul foglal el túlzó területet, amit egyéb potenciális hasznosítási formák elől vesz el. Tehát ebben mindenképpen van helye szemléletváltásnak, hogy legtakarékosabban kell ezekkel az elérhető területekkel bánni. Ami a természetvédelmet illeti, egy nagyobb biológiai sokféleség elérése érdekében ezek az erőművek alkalmasak, meghatározott mezőgazdaság, illetve növényi kultúrának a telepítésével növelhető a biológiai aktivitása ezeknek a területeknek. Itt a természetvédelem holisztikus megközelítését kell alkalmazni, egy átfogó rendszerbe kell nézni, hogy hogyan lehet ezeket az erdőművi területeket visszacsatolni a madaraknak, emlősöknek, rovaroknak, hogyan lehet az élőhelyüket fejleszteni. Ez azért is fontos, mert ha megnézzük a napelemnek a kialakítását, a területnek a túlnyomó része érintetlen és beépítetlen marad. Egy naperőmű parknál nagyságrendileg 5% az a területnek, amire ténylegesen infrastruktúra kerül. A területnek az 50% az érintetlen marad, és ezeknek a hasznosítását a jövőben másodlagos funkciókkal ellátva szerintem további lehetőségeket lehet a területből nyerni. Illetve ami az agráriumban működik, az az ökológiai gazdálkodás. Ennek a módszertanát is adoptálnunk kell a napelem területeinek a karbantartására, vagy esetlegesen másodlagos növénytermesztési funkcióknak a megvalósítására. Tehát ezek azok a függvények, amivel azt gondolom, hogy az iparágat lehet fejleszteni, és nem csak a villamos energia termelésre kell fókuszálni, hanem egy új értelmet is lehet az erőmű által elfoglalt területeknek adni.
Milyen jó példák vannak idehaza? Ha egyet kiemelne, például itt az Inforádióban is beszámoltunk arról, hogy van olyan naperőműpark, amelynek az alján, hát tulajdonképpen a felszínen egy legelő van, és ott birkák nyírják a füvet, egyrészt nem kell gépekkel nyírni a füvet, másrészt pedig ugye állattartásra is alkalmas a terület. Szóval milyen jó példák vannak most itt Magyarországon?
A legjobb példa az ön által is említett állattartásos funkció. Ezt elő lehet segíteni olyan növényi takarónak a kialakítására, ami folyamatosan biztosítja az állatoknak a takarmányt, de méhészeti funkciót is lehet könnyűszerrel a területnek rendelni. Lehet olyan 4 évszakos növényi magkeveréket vetni a napelem sorok között, ami a méhészeti szempontból megfelelő felhordást biztosít a méheknek, vagy akár agráriumban árnyéktűrő növényi kultúra szintén telepíthető a napelemtáblák közé.
Mikorra lesz kész ez az ajánlás, és hol lesz elérhető?
Ezt az ajánlást 12 bevont szervezettel most kezdjük a végleges formájába önteni. A célunk az, hogy 2021 első fél évének a végére ez kézzelfogható kiadványban testet öltsön, és akkor az iparágnak, az érdeklődőknek, a jogalkalmazóknak, témairánti érdeklődőknek egy jó merítés lesz a nemzetközi szinten elérhető legjobb trendekről.
Farkas Gábort, a Soul Services Kft. Ügyvezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Több mint 62 millió köbméter földgázt használt föl az ország az idei tél eddigi leghidegebb napján, február 12-én. Ez mintegy 20 millió köbméterrel több, mint az előző évek ugyanezen napjának átlagos fogyasztása, mondta az Inforádiónak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Serre Zsoltot Sipos Ildikó kérdezte.
Február 11 és 12-én két rekord is dőlt, egyszer a rendszerfogyasztás a Mavir hálózatán, másszor pedig a gázfogyasztásunkban tapasztalható ez a megugrás. Azért ezt megérzem, hogy ez a 62,8 millió köbméter, ami február 12-én fogyasztott az ország, nos ez, ha pár évvel ezelőttre visszatekintünk, de akár még jó pár évvel korábbra is, akkor nem olyan kiugróan magas érték. Volt olyan nap még 11 néhány évvel ezelőtt, amikor 90 millió köbméter is volt a napi fogyasztás. Ha ezt a fogyasztást megnézzük, és ahhoz az átlagos 40-50 millió köbméteres értékhez, ami a téli átlagos napi fogyasztás volt eddig, ehhez képest viszont kétségtelen tény, hogy kiugró, és az is kétségtelen tény, hogy a napi középhőmérsékletnek az alacsony volta az, ami ebben ludas. Mint tudjuk, ugye a lakosság energiafelhasználásának egy 75%-a az a fűtésből tevődik össze, és a fűtés is természetesen a leghidegebb téli hónapokra koncentrálódik, a legmagasabb fogyasztás. Így volt ez most is. Az idei, ez a február 12-i adat, ez körülbelül 20 millió köbméterrel több, mint az előző éveknek a hasonló időszaki napi adatai. Ami pedig a tárolókat illeti, hogy a tárolókban mennyi gáz áll rendelkezésünkre, nos 3,7 milliárd köbméter van, ami azt jelenti, hogy majdnem 60%-os a töltöttség, ez olyan 58% körüli töltöttséget jelent. Ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy a télre, az előttünk lévő, még várható hideg napokra elegendő, bár most, hogy kinézek az ablakon, és látom, hogy hét ágra süt a nap, és nagyon kellemes idő van. Nos, de ha jön még pár hideg nap, arra bizonyosan elegendő, és ebből a készletből, ami a tárolókban van, egészen biztos lesz jövőre is még.
Egyébként, hogyha a téli időszakot nézzük, bár ugye még nincs vége a télnek, akkor idén hogy alakult a téli gázfogyasztás mennyisége az előző évi adatokkal összevetve?
Hát eddig ezeket a hideg napokat kivéve, azért itt volt január 18-án is, és ez a február 12-13-án voltak ezek a nagyon hideg hajnalok. Ezt tekintve, az eddigi számokat nézve, ez egy átlagos, vagy annál egy kicsit melegebb télnek minősíthető. Majd amikor a fűtési időszaknak vége van, akkor tudunk majd mondani számokat, hogy végül is mekkora volt a fogyasztás. Viszont ha a csúcsokat nézzük, illetve magát az összesen elfogyasztott gázt, nem csak a fűtés szempontjából, az ország gázfogyasztása folyamatosan, de csökkenő pályán van.
Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Magyarországnak kulcs szerepe lehet a közép-európai gázelosztásban jó földrajzi adottságai miatt, amivel pár éven belül minimálisra csökkenthető az orosz gáztól való függőség. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.
Magyarországnak különösen jó a helyzete, hogy én beszélek gázkereskedőkkel, az nagyon jól látszik, hogy ez a magyar piac egy egyre versenyképesebb, egyre hatékonyabb gázpiac, egyre több beszállítási lehetőséggel. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a földrajzi adottságunknak köszönhetően az egyik legjobb európai gázpiac lehetünk, és egy nagyon komoly szerepet játszhat Magyarország a régió, illetve a környékbeli országok gázellátásában és gázelosztásában. Mondjuk az osztrákoknak, Baumgartner miatt van egy pici előnyük, hogy előbb alakult ki egyfajta piac, de ezt az előnyt is akár elvehetjük mi, mert hogy földrajzilag jobb helyen vagyunk.
Mit jelent ez? Miért? Azért, mert Magyarországon sok gázvezeték megy át most, vagy a jövőben sok megy át. Szóval mi az, ami miatt Magyarország jó helyzetben van? Nincsen tengeri kikötőnk, és hát a kontinens közepén vagyunk.
Több oka is van. Egyrészt földrajzilag nagyon jó helyen vagyunk, tehát tényleg egy olyan központi helyen vagyunk, ahol tényleg mindegyik gázvezeték átmegy rajtunk. Jók a földrajzi adottságaink, ugye rajtunk viszonylag könnyű gázvezetéket átvezetni, hiszen egy síkvidékről van szó. Nagyon komoly tárolói kapacitásunk van, és jó adottságaink vannak ezt a tárolói kapacitást bővíteni, hiszen nagyon sok kimerült gázbányával rendelkezik Magyarország. Illetve hát az utolsó tényező az, hogy egy Európai Uniós ország vagyunk, Európai Uniós szabályozással, versenypiac van ugye a gázpiacon. Tehát ezek mind-mind azok az adottságok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy Magyarországnak itt a közép-európai régióban egy ilyen kulcs szerepe legyen a gázellátásban, gázelosztásban és a közép-európai gázverseny kialakításában.
Elképzelhető, hogy 2024-re ugye 3-4 milliárd köbméter román gáz, 1-2 milliárd azeri gáz jöhet Magyarországra, ami azt jelenti, ugye mivel 10 milliárd körül van a gázfogyasztás, hogy nagyjából ezen két forrásból származhat a magyar felhasználás 50%-a?
Ez természetesen elképzelhető, ugye ehhez még hozzájárul a magyar 1,5 milliárd köbméteres termelés, illetve az LNG-ből is jött még 1 milliárd köbméter, ami azt jelenti, hogy akár 1-2 milliárd köbméternyi orosz gáz elegendből lehet ahhoz, hogy a magyar igényeket kielégítsük, tehát szinte teljesen függetlenül tudnánk magunkat Oroszországtól. Nyilván ez majd az ártól fog leginkább függeni, én azt gondolom, abban az időszakban. Tehát aki a legjobb árat tudja biztosítani ezen termelők és források közül, attól kell majd megvásárolnunk a gázt. Tehát a jó hír az az, hogy kapacitásban is és lehetőségekben is bővülő paletta áll rendelkezésünkre, és hát ez a nagy kínálat ez lehetővé teszi azt is, hogy egy nagyon komoly kereskedelmet is végezzünk ezzel a gázzal, tehát hogy a szomszédos országok ellátásában is egy fontos szerepet játszhat a magyar piac.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Alumínium doboz, PET palack vagy üveg. A fenntartható és körkörös gazdaság egyik fontos eleme az újrahasznosítható csomagolás. A visszagyűjtés alapvető fontosságú, azonban a folyamat energiamérlegét jelentősen ronthatja a szállítás ökológiai lábnyoma. Mihály Esztert, a Hell Energy fenntarthatósági menedzserét hallják.
Az egyik legnagyobb fenntarthatósági kihívás ma az a csomagolásoknak az újrahasznosítása és visszaforgatása a gazdaságba. A fogyasztók ma már tudatosan választják a környezetbarát csomagolóanyagban elérhető termékeket, azonban nem minden alapanyag alkalmas a maradéktalan, gyors és költséghatékony újrahasznosítása. A PET-palackok esetén az a probléma merül fel, hogy újrahasznosítás során maximum egyszer vagy kétszer lesz belőle újra PET-palack, ráadásul a műanyagpalackok nagy része sajnos továbbra is az óceánokban, vizeinkben, erdőnkben végzik. Tehát, hogyha megnézzük ezzel szemben az alumínium italdobozokat, ezek 100%-ban és végtelenszer újra hasznosíthatók, tehát italcsomagolási szempontból és visszaforgatási szempontból ez egy nagyon előnyös a környezetre való hatását tekintve. A valaha gyártott alumínium 75%-a az ma is forgalomban van, és ez azt jelenti, hogy visszakerült az anyag áramba. És ez az innováció, az italok alumdobozba való töltése alapvető szerepet játszik a körforgásos gazdaság létrehozásában.
És hogyha az energiamérlegét nézzük a műanyag, illetve az alumínium csomagolásnak, mit kapunk?
Minél többször hasznosul újra egy aludoboz, annál nagyobb az energiaspórolás. Egy újrahasznosított doboz előállításához csak 5% energiára van szükség az elsődleges előállításhoz képest. A mi dobozaink már 75%-ban újrahasznosított tartalmú alumíniumot tartalmaznak, ezek előállításához szükséges energia is jelentősen alacsonyabb.
Az újrahasznosítás idehaza megoldott?
A szelektív hulladékgyűjtő kukákban, ha a fogyasztók elhelyezik ezeknek a termékeknek a csomagolását, azok a hulladékpiacon kerülnek értékesítésre, és az újrahasznosító üzemek ezeket vásárolják meg, olvasszák vissza. Újrahasznosító üzemek Magyarországon nincsenek, viszont van egy olyan kapcsolati rendszer kiépítve, ahol az újrahasznosítás lehetősége jelen van és fennáll. Példának tudnám említeni, hogy mi olyan partnerséget kötöttünk, hogy a mi gyártásunkból keletkező gyártási hulladék a 100%-ban újrahasznosuljon és visszaforgatva legyen, így ezt a mi beszállítónk vállalja, hogy vissza is forgatja és visszaolvassza új alumínium alapanyag előállítása érdekében.
Mekkora a fémdobozok és mekkora műanyagpalackok újrahasznosítási aránya? Ez utóbbit már említette.
Az újrahasznosítási szám az elég alacsony, visszagyűjtésben kicsit jobbak vagyunk 30-40%-kal PET-palackok és aludobozok esetén, viszont megnézve a jelenlévő helyzetet, műanyag csomagolások újrahasznosítása egy zárt rendszerben, tehát hogy palackból mondjuk palack tudjon lenni, ez csak 2%. Ez rettentően alacsony. Az újrahasznosítása a visszagyűjtött aludobozoknak viszont Európa szinten is 75%-on van.
Milyen más megoldások vannak, milyen lehetőség van a PET palack és a fémdobozon túl? Mondjuk az üveges csomagolás és a visszaváltható üveg nem lehet egy sokkal fenntarthatóbb megoldás?
A visszaváltható üvegek és egy környezetbarát alapanyagnak minősülnek, azonban az újrahasznosításnál rengeteg más tényezőt is figyelembe kell vennünk, például a szállításnál ezeknek a súlya az nagyon nehéz. És azáltal, hogy nagyon nehéz, speciális módon kell felpakolni a kamionra, levegőt is szállít ez a kamion, többször kell fordulnia, és mivel nehéz maga a kamion is, ezáltal magasabb a széndioxid kibocsátása ennek a szállításnak. És ez a környezeti terhelés viszont olyan jelentős, amit nem tudunk elhagyni, hogyha tényleg az egész életciklusát nézzünk egy visszaforgatott italcsomagolásnak. Így az üveggel ez a legnagyobb probléma, illetve az újratisztítás során, mielőtt újra lehet ezt tölteni, ennek hatalmas a vízigénye.
Mihály Esztert, a Hell Energy fenntarthatósági menedzserét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!